Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek benneteket. Megmondom őszintén, hogy annyi minden, olyan csodálatos dolgot hallottam itt, hogy kavarok benne. Valahogy félek attól, hogy kiesik az egész, amire szeretnék beszélni, mert olyan csodálatos hallani, amit ti mondtok. Mégis van valami olyan központi gondolat, úgy gondolom mindannyiunkban, hogy egy ilyen rejtélyes szó a végidő, hogy mindannyiunkban van egy ilyen várás, egy ilyen vágyakozás, hát nekem jogom van hozzá, mert öreg vagyok, jöhet a végidő bármikor, de viszont még fiatalok vagytok, úgyhogy ne várjátok a véget. De az, amiről az Úr Jézus beszél, úgy gondolom, az valami más. És nem is akarok az végidőről beszélni egyáltalán, hanem valami másról, ami mindezt megelőzi. Mert nem mindegy, hogy megyünk bele ebbe a végidőbe. Akár legyen úgy értelmezve, hogy az, ami halálunkat jelenti, akár legyen úgy értelmezve, hogy a világnak a vége. Egy biztos, nem mindegy, hogy megyünk bele ebbe az időszakba. Mint ahogy az sem mindegy, ahogy most éljük az életünket, de nem szeretnék elébe vágni a dolgoknak. Az Isten igéjét szeretném felolvasni, és utána majd kérek egy testvért, vagy testvérnőt, hogy kérjen áldást az ígére. Lukács evangéliumából fogok olvasni, a 12. rész 49. versről az 57. versig bezárólag. Fennállva hallgassuk meg az Isten igéjét. Tehát még egyszer mondom, Lukács evangéliumából a 12. rész 49. versétől az 57. versig bezárólag így szól az Isten igéje. Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak, és mit akarok, ha az immár meggerjedett. De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem, és mely igen szorongattatom, míg len az elvégeztetik. Gondoljátok én, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak-e földön? Nem. Mondom néktek, sőt inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, akik meghasonlanak, három kettő ellen és kettő három ellen. Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen, és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen, napa a menye ellen, és a menye a napa ellen. Mondta pedig a sokaságnak is, mikor látjátok, hogy napnyugatról felhő támad, azonnal azt mondjátok, zápor eső jő, és úgy lesz. És mikor halljátok fúni a déli szelet, ezt mondjátok, hőség lesz, és úgy lesz. Képmutatók. Az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni. Erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni? És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz? Eddig az Isten igéje. Kérjünk áldásra. Amen. Tessenek helyet foglalni. Talán még annyit szerettem volna elmondani, ugye, itt a világ végével kapcsolatos dolgokról, hogy a világ végének a várása kérdés, hogy milyen vonatkozásban jó a mi számunkra. Egy olyan embernek, mint például nekem, a világ végének a várása nem valami nagy örömet okoz, mert a világháborúban is éltem, forradalomban is éltem, és romokon és hullákon keresztül járkáltam, és nem volt semmi ennivaló napokon keresztül, éheztünk, fáztunk, férfi nem volt a háznál, mindenkit elvittek, tehát egyáltalán nem várom ezt a fajta világ végét. Mert ez is megtörténhet. Lehetnek háborúk, ha hallatok háborúknak hírét, ugye, minden benne van a Bibliában, hogy minden lehetséges.
De mi? Van egy olyan dolog, amivel mi nem nagyon szoktunk törődni. És mindig van az ördögnek egy olyan csapdája, és erre hívja föl mindig Jézus a figyelmet, hogy vigyázzatok, mert az ördögnek vannak bizonyos csapdái, amiben mindenki beleeshet. Viszont nekünk nem kell, nem muszáj. Miért? Mert ott az ige. Hát most legyünk őszinték, évtizeden keresztül olvashatjuk az igét, mégis mindig azt mondjuk, hogy jaj, ez nem is jutott eszembe eddig, most ez teljesen újat mondott nekem. Mindig tud újat mondani az ige, miért? Azért, mert mi is változunk, és az ige is változtat minket, és ezáltal, hogy mi változunk, jobban megint van fülünk a hallásra, szemünk a látásra, és azt akarja az Úr Jézus, hogy minél többet és jobbat lássunk és halljunk azért, hogy amikor majd eljön az az idő, akkor ne essünk kétségbe, ne szomorúság és bánat legyen a mi szívünkbe, hanem legyen egy odafigyelés, hogy tudjunk másoknak is segíteni, mert ez az igazi cél, nem csak az, hogy magunkon segítsünk, hanem az a cél, hogy mi is tudjunk segíteni másoknak. Mert ami velünk történik, az tulajdonképpen egy szolgálatra való felkészítés, hogy mi is azoknak tudjunk segíteni, akik ebben a dologba esnek bele és segítségre szorulnak. Így szeretném megnevezni a mai szolgálatomat, a meghasonlásról szeretnék beszélni. A meghasonlás az szinte rászakadt az emberiségre. És figyeljétek meg, hogy abban a pillanatban, hogy az Úr Jézus bejön a világban, rögtön elindul ez a meghasonlás. Persze természetesen ott kezdődik, akikhez jött, a zsidókhoz. És a zsidóknál van a meghasonlalnak olyan dolgokon, ami mi ma elképedünk, hogy ezzel hogy lehet meghasonlani. Ugye, az meghasonlalnak azon, hogy szombat napon gyógyít. Hát micsoda botrány ez? Ugye, szombat napon gyógyítani. Hogy kezdődik a meghasonlás? A valláson keresztül. Azon keresztül az vallásos embereket, ő azt mondja, hogy a világba jött, és mégis érdekes módon a vallásos emberek reagálnak rögtön rá. Miért? Mert nem úgy csinálja, ahogy mi csináljuk, meg ahogy eddig volt, meg ez. Miért? És nem. Az Úr Jézus mire mutat rá? Hogy van az egész vallásnak és hitnek egy lényege. Mert az, hogy valaki meggyógyul, az fontosabb, mint hogy valaki szombat napon nem dolgozik. És ezt az Úr Jézus meg is magyarázza. Hogyha valakinek a szamara beleesik egy gödörbe, hogy szombatnapon nem megy kihúzni. Tehát nem gondolkodik az ember, és beleesik olyan dolgokba, ami miatt később meghasonlás lesz. És hallottunk arról, hogy meghasonlik az ember azon is, hogyha valakibe csalódik. Hát tulajdonképpen a meghasonlás nem más, mint csalódás. Tehát teljesen összefügg a kettő. Mert amikor meghasonlik az ember, akkor tulajdonképpen mibe hasonlik meg? Önmagában. Az ember megbotránkozik önmagában. Én így tudtam, most ezek szerint rosszul tudom. Rosszul tudom. Meg kell gyógyítani valakit szombatnapon, holott én úgy tudtam, hogy szombatnapon nem szabad semmi se csinálni. Tehát az ember önmagában egy olyan meghasonlás, ami az embert egy ilyen kétfélévé teszi. És mi történik? Ezt olvastuk a Lukács evangéliumába, hogy bejön az Úr Jézus a világba, egy tüzet bocsát, meg a másik fordításban úgy van, hogy meghasonláshoz el, és azt mondja, hogy ez eddig nem volt, mert azt mondja, mit akarok, ha az immár meggerjedett. Tehát ez azt jelenti, hogy eddig nem volt ez a meghasonlás. És miért nem? Mert nem voltak a zsidók őszinték, hanem egy olyan fajta életmódba éltek évezredeken keresztül, egy olyan megszokás, ami arra készítette őket, hogyha ezt csinálod, akkor te jól csinálod, mert akkor az Istennek is tetszel, és az embernek is tetszel. És az Úr Jézus azt mondja, hogy nem erről van szó, hanem térjünk a lényegre, ami mögötte van mindennek, cselekménynek, az, hogy senki nem él önmagának, ez ige. És mi nem önmagunknak élünk, hanem egymásnak, a másiknak, a rászorulónak, és vele együtt Istennek. Mert Isten rajtunk keresztül munkálkodik, nem valahol, hanem itt rajtam keresztül munkálkodik. Mikor? Akkor, amikor én nem teszek olyasmit, amiért meg kell hasonlódni. Figyeljük meg tovább, amit szeretnék mondani. Hogy volt ez az Ószövetség? Az Ószövetségben ez egy komoly probléma volt. Az Istentől való elszakadásnak új oldala is megmutatkozott. A proféták abban, hogy az ember minden jó szándéka és elhatározása ellenére hajlik a bűnre, meglátták a rosszra való hajlamot, a gonosz vágyat, amely hatalmába keríti az ember, és megfosztja szabadságától. Ézsaiás a hűtlenség, a szajhaság szelleméről beszél, amely idegen életelvként félrevezeti a népet, és útját állja a megtérésnek. Mi állja az út? A paráznaság, a parázna gondolkodás, a hűtlenség. Mert az azt jelenti, hogy a parázna szó, hogy ne légy eladható, és ne légy megvásárolható. Ezt jelenti ez a szó. Ennek egy nagyon komoly erkölcsi jelentőse van. És ez azt jelenti, hogy az ember, ha akármilyen körülmények jönnek az életünkben, ne lehessen minket megvásárolni ajándékkal, szép szóval, ígérgetéssel, pénzzel, sorolhatnám. Hányan esnek bele ebbe? És ez az a bizonyos bűn, amire mondja Ézsaiás proféta, hogy a szellem meghasonlik. Azt mondja Ézsaiás, a szellem meghasonlásáról beszél, amelynek folyamányaképpen az egyik ember szembefordul a másikkal. Tehát mi, amikor az Úr Jézus itt arról beszél, hogy ellentétek lesznek még családon belül is, az azt jelenti, hogy valaki elveszítette a célt. És tulajdonképpen ezáltal meghasonlott önmagával. A meghasonlott és kétszívű ember, a kétszínű ember, ugye erre mondja az Úr Jézus, akkor említi azt, hogy ne legyetek képmutatók. Mert a képmutatás ez kettősség. Más mutatok, mint ami vagyok. Tehát ez az örökös kettősségre, ez a kettészakadásra, egyébként az Ószövetségben van, de erről nem akarok beszélni, hogy van egy példa, amikor a hús ketté vágják, és akkor közötte megy át a tüzes fákja. Tulajdonképpen ez jelenti azt a kettőséget, kettő ugyanaz, és mégis kettő. Tehát mi egyeknek kell, hogy legyünk. Egyértelműnek kell lenni a beszédünknek is, a gondolatunknak is, és a cselekedeteinknek is. Nem szabad, hogy kettőségre. De mi figyeljük meg, hogy az ördög mindig ki akar lendíteni minket ebből a dologba. Alkalmazkodjál a világhoz is, meg a gyülekezethez is. Az Istennek is, és a mammonnak is. És lehetőleg úgy csinált, hogy ne vegyék észre. Ez az igazság. Mert az egyedül a szívbe csak az Isten lát. És ez azért bizonyos nyugalmat ad sok embernek. Hogyha úgy se látják azt, hogy én itt belül mit gondolok. Én azért itt belül igazán jó hívő vagyok. És honnan lehet tudni, hogy nem jó hívő? Hogy amit elkezd az ember csinálni, az egymás után bukások és különböző zavarok jönnek be az életbe. Megzavarodik. Az a tiszta, egyenes út elkezd libegni, formál, olyanná válni, hogy kellemetlen. Kellemetlen lesz az élet, kellemetlen lesz a család, kellemetlen lesz a házastárs, kellemetlen a szomszéd. Elindul egy erjedés. Egy olyan folyamat, amire azt mondja az Úr Jézus, hogy ez a meghasonlás. Miért? Mert ő tüzet bocsájtott. Hogy az ember ne legyen továbbra is ilyen képmutató és ilyen kétszínű, hanem legyen nyilvánvalóvá az, amit az ember a szívébe rejteget. És miért? Mi érettünk, mert a tűz egyúttal nem csak eléget, hanem kiéget is. És ez nagyon fontos dolog. Attól nem kell félni, attól félni kell, hogy eléget, mert az a pokolot jelenti. De attól, hogy kiéget, az maga Keresztelő János mondta, hogy keresztel titeket Szentlélekkel és tűzzel. Ez a tűzkeresség. És miről beszél az Úr Jézus? Figyeljük csak meg. Azt mondja, de kerességgel kell nékem megkereszteltetnem. Erre soha nem figyeltem oda. Most, amikor készültem, akkor neki kerességgel kell megkereszteltetnie? Hát mi az, amit ő belőle kiégetett? Semmit, nyilvánvalóan. De mégis átmegy azon a tűzön, amit az körülötte lévő emberek okoznak. És ez a tűz őt is megperseli, mert szomorúvá teszi, hogy sír miatta, hogy gyötrődik miatta, hogy imádkozik, hogy az atyához imádkozik, térdeim van, vérét hullatja. Miért? Mert igen szorongattatom, míg nem elvégeztetik. Tehát addig, amíg be nem teljesül az ő munkája, addig ő ugyanúgy megszenvedi, pontosabban igazából ő szenvedi meg a mi bűneinket, mi csak egy halvány részét érezzük abból a szenvedésből, ami tulajdonképpen kijárna nekünk. És megóv minket attól, mert nem azt, mert tudja, hogy nem bírnánk elviselni. Még ez is nehéz és terhes a számunkra. Mondanám még tovább. Jeremiás szerint állati ösztönhöz hasonló valami költözik az emberbe, ha gonoszságra vetemedik. A rossz szokást, a rosszra való hajlamot épp úgy nem lehet megváltoztatni, ahogy a párdusznak a tarkaságát sem. A bűn titokzatos hatalma idézi elő a szív megkeményedését, és a megkeményedett szívet hiába szólongatja az Isten, az ellenáll neki. Ebből következően a bűn jelenti az ember számára a legnagyobb rosszat, amiből nincs kiút, csak ha a felfoghatatlanul csodálatos Isten egy új teremtő tevékenységgel az emberi létnek új dimenziót nyit meg. Pál apostol azt mondjuk, hogy nincs bűn bennünk, akkor hazugok vagyunk. Van bennünk bűn. Nem mondhatja egyikünk se az, hogy bűntelen. Az, hogy vágyunk rá, az természetes. Hogy megteszünk mindent azért, hogy ne vétkezzünk, hogy ne legyünk bűnösek, az hozzátartozik a mi küldetésünkhöz. De sose felejtsük el, hogy mi nem, az küldetésünk nem egyedi. Mi egyediek vagyunk Isten szemében, mi egyedi gyermekei vagyunk, a legkedvesebbek mi vagyunk neki egyenként, de mégis a küldetésünk mindig máshova is szól. Mert ami én bennem áldás van, és az, ahogy megáldott engem az Isten, ugyanazzal az áldással járok a magam környezetébe, a munkahelyemen, az iskolába, ott, ahol szolgálok. Ott, és miért? Azért, hogy az az áldás, ami bennem van, azt megérezze a másik. Nem tudom, hogy jártatok-e már így, hogy valaki azt mondja, olyan jó a közeledbe lenni. Olyan jó veled lenni. Olyan jó téged hallgatni. Minket. Mi nem változtunk semmit, ugyanannak vagyunk, mint voltunk. De az, aki rajtunk keresztül szólt, az jó hallgatni. Miért? Mert eljutott oda nálunk, amit nem akartunk elmondani. Hány olyan titkunk van, hogy úgy mondjam, amiről nem szoktunk beszélni. Nem szoktunk beszélni egymásnak, nem beszélünk a családnak, esetleg a családtagnak. És van még ezen belül is olyan dolog, ami azt mondjuk, megtartjuk magunknak, hogy erről bizony nem beszélek még neki se. Teli vagyunk egy ilyen titkokkal. És ez a helyes? Nem. Ő azt mondja, hogy bejön az életünkbe, és az a meghasonlás, amit ő elhoz, az elválasztja a búzát a korpától. Az egyszerűen azért van, hogy mi magunk ne tudjuk megtartani magunknak az önző szándékot, hogy engem pedig ne akarjon senki sem megváltoztatni, majd ha én akarok, akkor megváltozom. Ez nem így működik. Az Isten mindenkit meg akar változtatni. És itt van egy ilyen kis zavar. Mi általában úgy gondoljuk, hogy nagyon jól mozgunk hívő környezetbe. De amikor bemegyünk a világba, akkor azért ott elválik a búza a korpától. Mert bizony a világnak vannak olyan dolgai, ahol nekünk kell megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát ennél rosszabb nem létezik. Hát hogy mi mondjuk meg? És van, ahol elvár, van, akinek az a foglalkozása, hogy elvárják tőle, hogy mondja meg, hogy mi a helyes, és mi a helytelen, mi az igaz, és mi a nem igaz. Most képzeljétek el, itt állandóan olvasjuk a Bibliát, magunk hirdetjük az igazságot, és akkor bekerülünk a világba, és azt mondják, hogy mi az igazság. És akkor mi elkezdünk beszélni, hogy teljesen másról, mint ami a Bibliában van, holott tudjuk nagyon jó, hogy igazság csak egy van, és az egy személy, Jézus Krisztus. De mi nem róla beszélünk, hanem arról a világi igazságtól, amit elvárnak minket, hogy abban tegyünk mi igazságot. Hogy tegyük helyre az igazságot a világban. A Biblia azt mondja, hogy a világ fiai okosabbak vagy bölcsebbek, nem tudom, hogy van a helyes fordítás, okosabb bölcsebbek az Isten fiainál. Tehát abban mi nem leszünk sose olyan bölcsek a világban, mint a világ fiai, de nem is ez a feladatunk. Na és itt válik el az, hogy hogy állunk, amikor oda kerülünk valaki elé, és nekünk dönteni kell, és el kell mondani, hogy mi az igazság, hogy akkor mit fogunk mondani. Mert ugyanakkor jók akarunk lenni a világba is. A világba is, és itt is, egymás között is, mindenütt jót, mindenütt meg akarunk felelni. Meg akarunk felelni a családunknak, a környezetünknek, a munkatársai, mindenkinek meg akarunk felelni. És akkor mi történik velünk? Mit mond az ige? Meghasonlunk. És egy kettősség alakul ki bennünk. És nem leszünk semmiben sem különbek, mint a zsidók. Ugyanolyan képmutatók leszünk, ugyanolyan kétszínűek leszünk, és mi is az nem a lényegre törünk, hanem arra törünk, hogy megfeleljünk a magunk egyházának, vallásának, egymásnak, és nem veszük észre azt, hogy mi csorbul ezáltal. Csorbul a magunk egyénisége, az identitásunk, akik vagyunk, az csorbul. Megváltozunk, nem azok vagyunk már, mint aminek teremtett az Isten, és mindamire formált az Isten minket éveken vagy évtizedeken keresztül. És amikor már elérte volna nálunk a célt, akkor bukunk el. Mert akkor jön az a fajta elvárás, aminek nem tudunk megfelelni, és magunk se tudjuk, hogy most mi csináljunk. És erre készít fel minket Isten, hogy ne bukjunk el az ilyen esetekben, hanem készüljünk föl arra, ezt nem tudom, ezt mindenki maga tudja, ez személyes dolog. Hogy mindenki maga készüljön föl a saját dolgában arra, hogy ha eljön az az idő, akkor ne kelljen megtagadni azt, amiben hisz. És én most nem titkot mondok el, én tudok olyan lelkipásztort, aki az utolsó órájában azon filozófát, hogy vajon Jézus Krisztus Isten volt, vagy nem. Ilyen is van. És ne csodálkozunk, és ne botránkozunk meg rajta, mert kezdjünk elgyengülni, ahogy öregszünk. És egyáltalán nem vagyunk olyan stabilak és olyan határozottak, mint amilyenek voltunk fiatalkorunkban. És mindez miért van? Azért, hogy felkészít Isten minket arra a gyengeségünkre, a különböző kísértésekre, amiről beszélgettünk Brunóval is, hogy a végidő mindenre föl kell készülnünk nekünk. És ez a felkészítési időszak, az most van. És azt mondja az ige, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mert itt olvasjuk, hogy a kemény szívnek mi az eredménye. És mitől van a kemény szív? A paráznaság, a hűtlenség, a szellemnek, itt egészen jól írja, hogy a szellem meghasonlásáról. Tehát meghasonlik a szellemünk. Bennünk van a Szentlélek, ugyanakkor a saját lelkünk is, és a saját lelkünk más mond, mint a Szentlélek. És akkor van egy ilyen, és akkor kibe botránkozzunk meg? Istenben? Nem, önmagunkba. Rájövünk arra, hogy kétszívűek vagyunk. Ezen segíteni kell. És ezen senki nem tud segíteni. Ezen csak magunk állhatunk oda Isten elé. Nekünk kell őtőle segítséget kérni. Mi imádkozhatunk egymásért. Nem erről van szó. De amit nekünk egyenként kell megharcolni, azt nekünk kell megharcolni. Ha én meghalok, nem tud nekem segíteni senki, egyedül fogok meghalni, ha tetszik, ha nem. És ezt az egyedül létet, azt ne várjuk meg, hogy az utolsó percben legyen, hanem már előtte legyünk olyanok, hogy egyedül legyünk őszinték magunkhoz, hogy ne legyen meghasonlás bennünk, hogy amikor a próbatétel és a kísértés van, akkor egyértelműek legyünk, és határozottak, hogy tudjuk, hogy mit kell, és ne véssük el a célt, mert el lehet véteni a célt. Ugye? A zsidóságnál például egy példát mondok, arra emlékeztek rá, hogy amikor kígyók megmorták a zsidókat, akkor mit mondott Isten? Azt mondja, hogy egy oszlopot, egy rudat állítsál föl, és egy részkígyót, te is, aki rátekint a részkígyóra, betegen, az meg fog gyógyulni. Azt mondjuk, hogy ez, hogy úgy mondjam, normál dolog Istentől, elvárjuk, hogy azt, hogy segít a betegeken, és ő így is. De vajon gondolkodtunk egy kicsit rajta? Hát mi az az oszlop rajta a ki részkígyóval? Hát nem bálvány. És miért adta ennek a népnek? Mert nem az Istent tartották a gyógyító orvosuknak, mert ők csak abba hittek, amit láttak. Jó, igazi ateista, amit fogok, abba hiszek. Hát abban nem kell hinni, amit fogok. Az nem hit. Hát megfogom és kész. De az emberek nem Istenben hittek, hogy azt mondja, hogy egyébként az Ószövetség határozottan ítélet alá vonja azt az embert, aki nem Isten tartja a gyógyító orvosának. Olvassátok el. Ez nem új keletű dolog, nem új szövetségi dolog. Már az Ószövetségben is Isten azt megtartotta magának, hogy az orvos csak eszköz, de gyógyítani csak az Isten tud. És ő ezt mai napig is így tudja mondani nekünk. Hogy ezt tartsuk be. Hogy vigyázzunk, hogy emberek ne legyenek bálványok. És mi történt, amikor látta Isten, hogy bálványként tisztelik az oszlopot, és a részkígyót leromboltatta. Elpusztítatta. És most csodálkozzatok. Mi gondoljátok, hogy kik vették be azért a részkígyót? A maguk életébe először hol jelent meg? Európában. Európában. Bizony, megjelent a részkígyó. És miért? Hogy mutassák a bálvány. Nem az jelent meg, hogy egy kereszt és rajta Jézus, a gyógyító, hanem megjelent egy oszlop, és rajta a kígyó, hogy az gyógyít. És Európa elfogadta, évezredek óta. Milyen érdekes. És mit mondunk most Európával kapcsolatban? Pogányok. Nem, mindenki áhítozik egy keresztény Európáért. Milyen keresztény Európáért? Olyanért, ami most van? Hát azzal nem kell áhítozni. Keresztény életű emberekre áhítozunk. Nem aki magát kereszténynek vallja, az az ő dolga. De hogy keresztény módon él, az a mi dolgunk is. Mert nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk. Tehát, hogyha mi is olyan keresztények akarunk lenni, hogy az elfogadható legyen az Európa számára, egy olyan környezet számára, amiben szívesen élünk, akkor először nálunk kell elkezdeni. És hogyha öntudatosak lennének az emberek és a keresztények, és megvalósítanák saját életükbe azt, amit meg kell, és a bűnnek nemet mondanának, és az Istennek meg igent, akkor az egy elviselhető Európa lenne. Akkor most mit várunk? Azt mondjuk, hogy hát alig várom már, hogy elpusztuljon Európa, jöjjenek a tankok, aztán mindenki a kukába, a szemétdombra. Normális gondolat ez? Nem hiszem. Mit várunk mi? Azt, hogy megváltozzunk, mert az Isten is ezt várja. Megváltozzunk önmagunk, ne rejtegessük el, hogy kik vagyunk, ne szégyeljük. Nem azt kell szégyelni, hogy mik vagyunk, hanem hogy hogyan lettünk hozzá. A bűnt kell szégyelni. Nem a bűnös élete. A bűnös életet meg lehet változtatni, abból meg lehet térni. De ha a bűnt valaki pártolgatja, akkor az a tudatá, az egyszerűen kifogja teljesen az egész lelkületét tölteni. És az ilyen emberben a Szentlélek nem tud munkálkodni. Figyeljük meg, milyen érdekes ez a meghasonlás. Azt mondja a János Evangélium 9.16-ban, mondának azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket és hasonlás lőn közöttük. Figyeljük meg, ha most valaki itt közülünk egy csodát tenne, akkor mit mondanánk róla? Ugye? Mert a zsidók azt mondják, hogy bűnös ember ilyet nem tehet. Hogy? Bűnös ember nem gyógyíthat meg embert. Bűnös ember nem tehet jót a másiknak. Nem segítheti ki a nyomorúságából a szegénység. Bűnös ember nem hozhatja ki az árokból, ha valaki beleesett. Vagy mint a szamaritánus példázata. Hogyha valakit összevertek, hogy megsegítették. Miért? Azt nem teheti meg bűnös ember. Hát jót nem tudunk cselekedni. Bűnös ember nem cselekedhet jót. Hát micsoda logika ez? Hogy bűnös ember ilyet nem tehet. Hát saját maguknak mondtak ellent. Már csak azért is, mert arról szól a Tóra, hogy nem csak, hogy önmagát, hanem, hogy a másikat is segíteni kell. Hiszen szegény, az van a Bibliában, hogy szegény ember nem lesz közöttetek. Miért? Mert kötelező volt megsegíteni a szegény embert. Most furcsa dolgot mondok. Az iszlámban nincs szegény ember, mert egymást segítik. Segítik a szegényeket. A törvény, a zsidó törvény, az Ószövetség arról szól, hogy segíteni a szegényeket. Mi nálunk ezt nem mondja az Úr Jézus ilyenkor, mert azt mondja, hogy ha te nem változtál meg, akkor segíteni se tudsz. Én csak egy példát a magam életéből, hogy amikor kint éltem Svájcban, mindenáron akartam jót tenni, mert volt pénzem dögivel, több, mint kellett volna, és segíteni akartam a szegényeken. Csak nem volt szegény. Nem tudtam, mit csináljak. Híd alatt voltak cigányok, akik ilyen utánfutóba laktak bele, mondom, ezeket megsegítem. Hát annak bizony külön tévéje volt, mint nekem. Meg azért mondhatom, hogy tehát nem voltak szegény emberek. Az egy kegyelem, hogyha segíthetünk valakin. Az egy kegyelem, ha adhatunk a szegénynek. Az egy kegyelem, hogyha szolgálhatunk másik felé. Ne higgyük, hogy jót cselekedtünk, hanem azt mondja, ha mindent megcselekedtetek, akkor is mondjátok azt, hogy hitvány szolgák vagyunk, csak azt cselekedtünk, ami kötelességünk. Tehát kötelesség. Nem érdem. Nem amiatt fogunk a mennybe kerülni. Csak amit az Úr cselekszik, az marad meg mindörökké. És ezzel szeretném befejezni. Az Úr könyörüljön rajtunk, kegyelmezzen meg minket, hogy ne legyen bennünk meghasonlás, hanem mindig az igazságot kövessük. Amen.